Jöjjünk egyenesen. Lélegezzünk nyugodtan. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket. Eszméljünk föl itt a jelenben, a teremben, a meditáció testhelyzetben, a meditáció templomában. Érezzük a meditáció testhelyzet fő pontjait, a testtartást, vállakat, kezeket, az állhelyzetét, ajkak, fogak, nyelv, szemek. Helyezkedjünk el kényelmesen, fölszabadultan, kiegyensúlyozottan. Érezzük a megelégedettséget, jó így, célban vagyunk, itt vagyunk a jelenben. Minden tökéletes és teljes, így ahogy van. Lélegezzünk nyugodtan. És idézzük föl az indítékainkat újra. Belső ösvénnyel foglalkozunk önmagunk és az egész világ összes lényének a javáért. Azért, hogy az összes lény megszabaduljon a szenvedéstől és elérje a tökéletes megvilágosodást. És ehhez egy út vezet, a belső ösvény, a mi személyes fejlődésünk útja, amelynek a lényege önmagunk természetének a megismerése, amely egyben a világ föltárásának és világ természetének a megismerése is. És a belső ösvénynek egy speciális útjával foglalkozunk most, a lozsonggal, ami tibetiül azt jelenti, hogy a szellem képzése, bensőn képzése. Lozsongon belül is egy olyan könyvvel, vagy tanítással, melyet úgy hívnak, hogy a szellem képzése 7 pontban. Hát ezt tanulmányozzuk, és ezt tanuljuk meg alkalmazni a gyakorlatban. És ha esetleg nem tudnátok, ez a két könyv kapcsolódik ehhez a tanításhoz, tehát a Megvilágosult harcos című könyv első-második kötete megjelent, még lesz egy kötet legalább, vagy lehet kettő, nem emlékszem már. Ezek a Lozsong 7 pontban című tanításnak a magyarázó szövegei, hogy mi ez a 7 pont, az itt szépen kiderül. Tehát egy komplett ösvény a megvilágosodáshoz vezet, és 7 pontot, 7 főpontot tartalmaz. Az első az ébredés szelleme gyakorlásának az alapjai. A második maga az ébredés szelleme, amelyet ugye az viszonylagos és a végső ébredés szellemét tárgyalja. Ez található az első kötetben. A második kötetben a harmadik pont, ami a gyakorlati, tehát a hétköznapi életben folytatott gyakorlással foglalkozik. Tehát az első kötet foglalkozik az alapokkal és a formális gyakorlás résszel, és ahhoz szükséges tudnivalókkal. A küldés és fogadás gyakorlata ebben található, és a második kötettől kezdve, második, harmadik kötet pedig a hétköznapban, hétköznapokban, tehát a formális meditáció közötti időben, a hétköznapi életben folytatott gyakorlással foglalkozik, arra ad gyakorlati tanácsokat, útmutatásokat. Ezek közül az első, tehát a harmadik pont, hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé. Ezzel foglalkozunk most. A negyedik pont a gyakorlás, mint életmód. Az ötödik a szellem képzése területén elért megvalósulások mutatói, tehát mik a jelek, amelyek mutatják, hogy helyes úton járunk, tehát hogy jól végezzük a szellemképzésének gyakorlatait. A hatodik pont a szellemképzésének elkötelezettségei, és a hetedik pedig a szellemképzésének irányvonalai. Tehát ez a hét pont. Ebből tehát a harmadiknál tartunk. A harmadiknál tartunk, és azon belül is azzal a fejezettel foglalkozunk, amit úgy hívnak, hogy egyet okolj mindenért. Ezzel elég részletesen foglalkoztunk már, de folytatjuk továbbra is, mert ez, mondhatjuk, egy fordulópont. Ha ezt nem értjük meg, akkor a szellemi gyakorlásunk nem szellemi gyakorlás. Tehát úgy, ahogy ugye délelőtt beszéltünk arról, hogy a szellemi gyakorlás akkor lesz szellemi gyakorlás, ha megértjük ezt, hogy azt csináljuk, amit még a világ nem látott, igaz? Tehát a tudatot nem célirányosan valaminek az elvégzésére használjuk, hanem magának a tudat természetének a föltárásával, megtapasztalásával, megismerésével foglalkozunk, igaz? Tehát ez a válaszút. Mert ennek egy gyakorlatban mondjuk alkalmazott módszere az, amit úgy hívunk, hogy egyet okolj mindenért. Ez pedig azt jelenti, hogy soha nem okolunk másokat semmiért. Ja, soha semmit, tehát semmiért nem okolunk másokat. Ja, miért? Mert látjuk, hogy az élet a mi életünk. Ez az élet az én életem. Ja? Az én életem az engem érint, az hozzám szól. Az életemben bármi történik, az hozzám szól. Az én ügyem, az én dolgom. Ja? Tehát a belső ösvény egy személyes út. A belső ösvény nem a világ megváltásának az útja. A világ megváltására ott vannak a politikusok. Az az ő dolguk. Ja? Ja? Annak az ő elkötelezett harcosai. Keresztes vitézei. Ja? A világ megváltásának. Ja? Minket ez a dolog nem érdekel. Ez a része a dolognak nem érdekel. Nem. Nem a világot kell megváltani. Ez egy belső út. Belső út. Tehát minket, mi vagyunk a felelősek a világunkért. Mi vagyunk, nem a politikusok a felelősek a mi világunkért. A politikusok a saját világunkért felelősek, nem a miénkért. Ja? Ja? Tehát egyet okolj mindenért, azt meg kell találni a végső okot, ami mindennek az oka. Ja? Ugye ezzel sokat foglalkoztunk már, ugye hetek, hónapok óta ezzel foglalkozunk. Igaz? Amikor is kiderült, ugye, hogy van ez a bizonyos rudra, vagyis a sárkánya, a magyar népmese sárkánya, vagy a buddhista irodalom rudrája, a rudra, ugye, aki a zavaros tudatunknak a megtestesülése, és ez is mi vagyunk. Bennünk van a rudra. Ja? És ő az okozója mindennek. Ez a rudra pedig a mi nem tudásunk. És a nem tudásunkból származó, különböző, mérhetetlen, bonyolult történet. Ugye, ami itt látható ezen a képen. Igaz? Alapvető nem tudásunk megtestesülése, megszemélyesülése ez a piros szörny alak, aki a kezében tartja ugye ezt a tükröt, és a tükörben látjuk önmagunkat. Ez a kerek az egy tükör. Igaz? Ezt már sokat tárgyaltuk. Ez nagyon fontos, nem szabad elfelejteni. Újra és újra kell venni. Ez nem valami, nem másokról szól ez. Azt mondjuk, hát a hat világ. A hat világ mi vagyunk. A mi tudatunk váltakozik a hat világban, járja, bolyong a hat világban. Ja? Mi vagyunk Odysseus, igaz? Odysseus, aki ugye elveszettem bolyong, ugye? Elveszettem bolyong. Ja? És éli meg a világát. Ja? De ő éli meg a világát. Ja? Tehát ez a mi Odysseánk, a mi életünk. Ja? És tehát minden problémánknak egyetlen egy oka van, ami saját nem tudásunk. És ennek a nem tudásnak ugye folyamányai vannak, ebből táplálkozik az önzésünk, ebből táplálkozik az érzelmeink, az önző érzelmeink, a vágyaink, a ragaszkodásaink, a gyűlöletünk, a gőgünk, a irigységünk, a féltékenységünk és az összes többi. Ja? Ebből táplálkozik. Ebből táplálkoznak a zavaros gondolataink, a félreértések, a téves képzetek, a rávetítéseink, ja? És az egész világunk, amit mi a rávetítéseinkkel ugye, létrehozunk. Ez az egész virtuális valóság, amiben élünk, amit mi magunk hozunk létre. Ez mind egyetlen egy okból születik, ez az, amit úgy hívjuk az énhez ragaszkodásunk, aminek tehát a megtestesülése, megtestesítője a Rudra a buddhizmusban és a sárkány a magyar népmesében. A hétfejű sárkány, vagy ötfejű, vagy hatfejű, vagy akárhány feje van a sárkánynak, az mind az. Ja? 12 fejű sárkány is van. Ja? De ez mind. Ez az egyedüli ok. És amikor azt mondjuk, hogy egyet okol mindenért, akkor erre gondolunk. Egyet okolunk. Az énhez ragaszkodásunkat okoljuk mindenért. Ami pedig egy nagyon konkrét dolog, ugye erről is sokat beszéltünk, ez egyfajta görcs bennünk. Egy nagyon konkrét dolog. Az, hogy nem vagyunk képesek önmagunk lenni, hanem mindig önmagunk mellett élünk. Soha nem vagyunk kapcsolatban a valódi valósággal, hanem mindig úgy érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj, és valahogy ez nem az én világom, nem az én életem. Az életünk elcsúszik mellettünk. Soha nem vagyunk képesek foglalkozni a fontos dolgokkal, mert nem is, tehát a fáradtságot se vesszük, hogy utána nézzünk, mik az igazán fontos dolgok. Még hogyha a fejünkbe próbálja valaki verni kalapáccsal, akkor se. Akkor is kicsit olyan vagy nem tudom, lehet. És nem veszük a fáradtságot. Ez mind a nem tudásunk. Mind a nem tudásunknak a játéka. Mind, kivétel nélkül. És ezért aztán semmink nem működik. Nem működik az életünk, nem működnek a kapcsolataink, és így tovább. Ja. Tehát amikor azt mondjuk egyet okol mindenért, akkor erre gondolunk. Ezt az egy dolgot lehet okolni mindenért. Minden szenvedésünknek ez az oka. Semmi más. Semmi más. Tehát ha tisztában vagyunk magunkkal és a valósággal kapcsolatban vagyunk, az maga a boldogság. Akkor történhet bármi, az nem zökkent ki bennünket a boldogságunkból, szabadságunkból. Történhet bármi. És a különböző szentek élete erről tanúskodik. A szentek élete erről tanúskodik. A legnehezebb megpróbáltatások sem zökkentik ki őket ebből. Ja? A legnehezebb dolgok sem. Ja? Nos, de hát egyet okol mindenért. Ennek most egy nagyon gyakorlati, hétköznapi életben alkalmazható módszerével, tanításával foglalkozunk. Tehát minden esetre visszatérve még, oda, honnan indultam, tehát ha ezt nem vagyunk képesek megérteni és alkalmazni, akkor nem beszélhetünk spirituális gyakorlásról. Akkor nincs szellemi út. Akkor materializmus van. Ja? Ha nem vagyunk képesek az életünket úgy élni, hogy tényleg egyet okolunk mindenért, akkor nem beszélünk, akkor materializmusról beszélünk. Ja? Akkor nem beszélünk szellemi útról. Ja? Mert aki ennek dacára szellemi útról beszél, az ja? Nem tudja, mit beszél. Ja? Nagyon fontos. Nagyon egyszerű, nagyon tiszta, egyenes és fontos dolog. Ja. És nehéz dolog. Nem, hát a szellemi út soha se könnyű. Vagy nem könnyű. Szellemi út az egy mélyreható, mélyen szántó dolog, ezért ez sohasem könnyű. Ez egy harcos út. Az egy hősök útja, harcosok útja. Azért is hívjuk ezt a könyvet úgy, hogy megvilágosult harcos. A szellemi út az bátor, nyitott embereket igényel, akik elszántak. Elszántak, mert tudják a dolgokat, tudják, hogy nincs választásuk. Nincs választás. Az életünket kézben kell tartani, nincs választásunk. Ha nem tartjuk kézben, ez a mi bajunk. Nekünk nem jó. Ja? Hát nincs választásunk. Vagy vállaljuk, hogy kézben tartjuk, és azt megtanuljuk, és tényleg csináljuk, napról napra, óráról óráról, percről percre, pillanatról pillanatra, vagy nem csináljuk. Ez a mi választás. Ja. Tehát akkor visszatérve a egyet okol mindenért tanításához. Ez a tanítás a látszat valósággal foglalkozik. Mindegy, mi jelentkezik hétköznapi tapasztalásunkban, belekeveredhetünk bármibe, bármilyen érdekes, erőteljes helyzetekbe, ne várjunk semmit jóságunkért cserébe. Ha valakivel jók vagyunk, nem várunk semmit viszonzásul. Egyet okolni mindenért azt jelenti, hogy a gyakorlásunk, megvalósításunk és megismerésünk körül fellépő összes nehézség és kuszaság nem valaki más vétke. Minden hiba mindig nálunk kezdődik. Ha? Tehát félelem nélkül, elvárások nélkül, ja? Végezzük a dolgunkat. Igaz? Ha valami rossz történik, az nem más vétke. Ja? Ha valami jót csinálunk, és nem kapunk hálát érte, nincs probléma. Nem is várjuk. A visszajelzést, nem is várjuk a visszajelzést. Egyszerűen azért csináljuk, amit csinálunk, mert nincs választásunk. Nincs választásunk. Az életünket nekünk kell megtanulni, kézbe tartani. Ezt senki más nem tudja. Nem, hogy nem akarja, de nem is tudja elvégezni helyettünk. Ugye föl kell ébrednünk, hogy a gyerekkornak vége. Vége a gyerekkornak? Nincs vége? Hát akkor minek ülsz itt? Gyerekkornak vége. Ja? Ja? Köllőzsinót elvágták rég. Cicit kivették a szánkból rég. Mit akarunk? Persze új ciciket akarunk tömködni a szánkba, folyamatosan, ugye? Vagy valami hasonlót. Ja? Tehát ennek vége, vége, vége. Ezek mind csak szurogátok, szurogátok, vége. Felnőttek vagyunk, és felnőtt ember azt jelenti, hogy önálló ember. Önálló ember, aki saját életét éli, saját magáért felelősséget vállal. És ezt meg lehet tanulni. Mert ugye ezt mindig mondják nekünk, már gyerekkorunk óta, fiam, így meg tanulj jól, mert akkor az életed így meg úgy. De nem tanítanak meg, hogy ez hogy kell. Nem tudjuk, hogy kell. Hát ezt meg kell tanulni. És akkor tudjuk. Jó. Ha láthatjuk, hogy egy csomó ember elég jól boldogul ezen a világon, és az életük egész kényelmessé válik azáltal, hogy együttérzőek és nyitottak, még ha csak látszólag együttérzőek és nyitottak is. Láthatóan jól boldogulnak. Azonban, bár mi magunk ugyanolyan világban mozgunk, mint ők, állandóan megütjük magunkat. Megvádolnak minket, és bajba keveredünk. Érzelmi nehézségekbe, anyagi nehézségekbe, családi, kapcsolati és társadalmi nehézségekbe ütközünk állandóan. Mi az, ami tréfát űz velünk? Egy hétköznapi kifejezés mondja: ne kend rám a saját bajod. Érdekes, hogy a bajok ránk kenődnek, de nem valaki által. Saját akaratunkból veszünk magunkra a bajokat, és azután sértődöttek és haragosak leszünk. Lehet az életstílusunk teljesen olyan, mint valaki másé. Például egy szobában lakhatunk iskolatársunkkal, ehetjük ugyanazt a kétes ételt, lakhatunk ugyanabban a koszos házban, lehet ugyanaz a tanrendünk, ugyanazokkal a tanárokkal, szobatársunk mindent rendben meg tud oldani, és megtalálja a szabadságát. Ezzel szemben mi leragadunk annál az emléknél, és állandóan tele vagyunk sértődöttséggel. Szeretnénk forradalmat csinálni, és felrobbantani a világot. De ki tette ezt velünk? Rám mondhatjuk, hogy a tanárunk tette, hogy mindenki utál bennünket, és ők tették. De miért utálnak? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A felelősség minden olyan kellemetlenségért, ami velünk történik, természetszerűleg ránk hárul, az a mi saját ügyünk. Rá lehetne mondani, hogy amit itt most tárgyalunk, az tisztán csak a széles út, vagyis Mahajána, jussunk csak el a gyémánt útra, majd megmutatjuk mi azoknak az embereknek. Ez azonban nem működik. Megkérnélek benneteket, hogy ne próbáljátok. Minden a mi saját merevségünkön alapul. Okolhatjuk a szervezetet, okolhatjuk a kormányt, okolhatjuk a rendőrséget, okolhatjuk az időjárást, okolhatjuk az ételt, okolhatjuk az utakat, okolhatjuk a saját kocsinkat, a ruhánkat, okolhatjuk a dolgok végtelen sorát. Azonban mi magunk vagyunk azok, akik nem gyakoroljuk az elengedést, nem fejlesztünk elég melegséget és rokonszenvet, ami természetesen nehezen kezelhetővé tesz bennünket. Nem okolhatunk hát senkit. Ja. Hát ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát az ember oldottan, szeretetteljesen éli az életét, ez a válasz. De nem éljük oldottan és szeretetteljesen az életünket. Ja? És ez az oka minden szenvedésnek. Ja? Önző, kicsinyes, görcsös, merev, zavaros, elszállt, félelmekkel, elvárásokkal teli módon éljük az életünket. Ez a probléma. Nem más, semmi más. Ez a probléma. Természetesen felépíthetünk mindenféle eszmerendszert, és gondolhatjuk magunkról, hogy az egész világ hangját képviseljük, mondván, hogy ez a világ véleménye, ez az, ami a világban történik. Mondhatjuk, a világ ilyen, a valóságban a világ olyan. Azonban mi nem beszélünk a világ nevében, mi csak a magunk nevében beszélünk. Az egyet okol mindenért alkalmazandó, valahányszor panaszkodunk valamiért, legyen akár a kávénk hideg, vagy a fürdőszoba koszos. Nagyon messze elmegy. Minden a mi merevségünknek köszönhető, amit úgy is ismerünk, mint énhez ragaszkodást, énre görcsölést. Mivel annyira rá vagyunk görcsölve magunkra, az ugyanakkor sérülékenyé tesz bennünket. Következésképpen eszményi céltáblává válunk. Találat ér, de senki sem akar eltalálni. Valóságban magunkhoz vonzuk a golyókat. Itt vagyunk hát a jó öreg világban. Egyet okolni mindenért nagyon is jó ötlet. Ja. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Tehát minden a mi merevségünknek köszönhető, és ezért céltáblává válunk. Anélkül, hogy valaki bántani akarna bennünket. Ja, anélkül. Magunknak csináljuk. Ja, magunknak csináljuk. Amikor az ember ugye extrém, mondjuk rossz paszban van, ja, extrém rossz paszban van, ugye azt mondjuk, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Ez teljesen szó szerint értendő. Amikor az ember nem tudom, összetűzött valakivel odahaza, például, és akkor elmegy sétálni, és akkor kimegy a parkba, vagy az erdőbe, ja, akkor még az ágak is az arcunkba csapnak, igaz? A gyökerekben elbotlunk, ja, és összeverjük magunkat, és azt mondjuk, hogy milyen gonosz ez az erdő. Nem tudom, volt-e már ilyen élményetek. Ja? Hát mondjuk, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Hát ha rossz paszban vagyunk, akkor még a természet is bánt bennünket. Pedig hát a természet nem akar bántani bennünket. A természetben mi kik vagyunk? Senkik nem vagyunk. Ja? És akkor egy kellemes séta, ugye úgy végződik, hogy szakadt ruhával, tépett hajjal, vérző arccal, kibicsaklott bokával szépen hazamegyünk, és azt mondjuk, hogy ezt az erdő csinálta velünk. Ja? Egyszerűen dühösek, merevek voltunk, és rohantunk az erdőn, mint az agyament, igaz? Azért történt velünk, nem az erdő csinálta velünk. Na hát ezt csináljuk a hétköznapi életben, pontosan. A hétköznapi életben is a természetben mozgunk. Ja. Hát itt ülünk emlősök között. Az mi az? A természet. Ja? Nem? Tehát mindig a természetben vagyunk. A természet pedig nem akar nekünk rosszat. Nem akar nekünk rosszat. Az tőlünk függ. Tőlünk függ, hogy rosszul érezzük magunkat a természetben, vagy pedig jól. Ez kizárólag a mi tudatunkból indul. A szándék az egyet okolj mindenért mögött az, hogy máskülönben nem lépünk rá az ébredés hősének, vagyis a bodhiszattvának ösvényére. Tehát a szellemi útra nem lépünk rá, hogyha nem vagyunk képesek ezt a magatartást elsajátítani. Ezért nem akarunk senkit érzelmesen, erőszakkal hibáztatni. Tehát az egyet okolj mindenért ezzel a magatartással kezdődik. Ugyanezen az alapon mindenért egyet okolunk, a felismerés gyakorlatának, vagyis a vipasszána gyakorlatának szintjén is. Ez azzal jár, hogy ténylegesen tapasztaljuk a valódi, látható, értelemszerű következményét annak, ha másként tennénk. Jó? Tehát a meditációban ugyanezt megtapasztaljuk. Ezek a meditációk összefüggenek, amint azt már ugye sokszor mondtam. Tehát az egyszerű ülő meditációban, a békés nyugvás meditációjában a figyelmesség, a tudatos jelenlét, jelenben lét meditációjában is ezt gyakoroljuk. Ja? Ugyanezt gyakoroljuk, amikor is képesek vagyunk átlépni azt a bizonyos határt, amiről délelőtt beszéltem. Tehát, hogy a tudatot nem célirányosan valamilyen dolog elvégzésére használjuk, hanem a tudat természetét tárjuk föl. Ja. Ez ugyanaz, egyet okoz mindenért. Mert tudjuk, hogy a tudat a motor a mindennek. A tudat a motor, ezért a motorral kell foglalkozni. A motort kell megismerni. Ha? Tehát ez ugyanaz. Két különböző megközelítésben. Ez is az egyet okoz mindenért. Például okolhatnánk mindenért Kovács Jánost is, ám ehelyett önmagunkat okoljuk mindenért. Ebben az esetben valóságosan kezdjük látni azt a lehetőséget, hogy az erőszak és zűrzavar csak felerősödik, ha a saját zűrzavarunkat valaki másra átvezetjük. Ezért ehelyett a felelősséget magunkra terheljük. Ez az alapvető pont. Ja? Ez az alapvető pont. Mindez besorolható a mások iránt tanúsított együttérzés és a magunk iránt mutatott szeretetteljes magatartás tárgykörébe, amelyek szanszkritül mint karuna és metri, maitri ismertek. Más szóval a karuna és a maitri élménye nem más, mint az egyet okolj mindenért. Így hát ez a mondat kapcsolódik a felébredt szellemű hős ösvényének alapvető gyakorlatához, amelynek lényege kerülni minden ártalmas cselekedetet. Ez a mondat a felébredt szellemű hős ösvényének a lényege. Még ha valaki más követett el egy rettenetes ballépést, és reán kente, akkor is jó, ha a felelősséget magunkra vállaljuk. Erő szempontjából ez egy sokkal egyszerűbb és közvetlenebb mód a helyzet uralására. Ezen kívül ez a legközvetlenebb mód arra, hogy egy bonyolult elmebeli zavarokat leegyszerűsítsük egy pontba. Továbbá, ha körülnézünk magunk körül, önkénteseket keresve a felelősség vállalására, más önkéntes, mint magunkat sosem találunk. Az adott vétség felvállalásával csökkentjük az űrzavart, amely körülöttünk játszódik. Csökkentjük a másokban lévő belső űrzavart úgy, hogy a látásuk kitisztulhat. Ténylegesen kimondhatjuk, az én hibám, én vagyok az oka, hogy ez és az a dolog történt, és hogy ez lett az eredménye. Az egész rendkívül egyszerű és hétköznapi. Beszélni tudunk valakivel, aki nincs védekező állásban, mivel mi már felvállaltuk a felelősséget. Sokkal könnyebb és jobb úgy beszélni valakivel, ha már magunkra vettük a felelősséget. Így tisztázni tudjuk a helyzetet, és minden valószínűséggel a személy, akivel beszélünk, és aki az adott nehézségek oka lehet, rá fog jönni, hogy valami rosszat cselekedett. Felismerheti a saját hibáját. De az segít, ha a felelősséget, amely ennél a pontnál csak egy papírtigris, már mi magunkra vállaltuk. Ez segít. Ja, tehát ilyen egyszerű dologról van szó. Ahelyett, hogy a felelőst keresnénk, egyszerűen felvállaljuk mi a felelősséget. És akkor egy óriási akadályt hárítottunk el a helyzetből. Mert mindig ez a fő kérdés, hogy ki az oka. Mindig ez. És itt mindig minden azt talán észrevettétek. Tehát van egy probléma, mindig ki az oka? Ja? És senki se akar az oka lenni. Ja? És akkor magyarázkodunk, mutogatunk másokra, azt mondjuk, hogy a kormány az oka, azt mondjuk, hogy az időjárás az oka, azt mondjuk, hogy a szomszédasszony az oka, a házmester az oka, ja? Vagy hogy te vagy az oka, ja? De sose én. Ja? És akkor mi történik? Mi történik? Lehetetlenné tesszük a megoldást ezzel. Lehetetlenné. Mivel olyan nagy dolognak tűnik ez, hogy ki az oka. Ez borzasztó nagy dolognak történik a egyszerű, materialista ember világában. Borzasztó nagy dolognak tűnik, hogy ki az oka. Én nem. Hát akkor ki? Ő. Ja? Hogy erre egész elméleteket építünk föl. Ja? Közvéleménykutatást végzünk. Ja? Statisztikát. Ja? Most az egész nem működik. Pedig alapjában egy nagyon egyszerű kis dologról van szó. Rájönni, hogy ez a felelősség nem olyan fontos, nem is olyan fontos. Igazán nem is olyan fontos. Nem az a fő dolog. A fő dolog a kommunikáció. Kommunikációval lehet megoldani dolgokat. Ja? És pontosan a kommunikáció útjában áll ez a felelősség kérdés. Hogy ki az oka? Pontosan a kommunikációt vágja el és teszi lehetetlenni. Tehát ezért a bodhisattva teljesen másképp gondolkozik. Azt mondja, a felelősség egy papírtigris. Ugye? Mao Tse-tung mondta, ugye? Kapitalizmus egy papírtigris. Hát olvasta a Lozsongot. Egyszerűen. Nem vicc, hát az édesanyja buddhista volt, ő maga mondja. Buddhista nevelést kapott édesanyja révén. Ja? Észak-kínai volt, ott a buddhisták, mindenki buddhista. Ja, tehát a felelősség egy papírtigris. Messziről olyan nagy és félelmetes, közel megyünk hozzá, teljesen ártalmatlan. És a bodhisattva belép a papírtigris szájába egyenesen. Ja? Mert ő tudja, hogy az papírtigris. Ez semmi hősies dolog nincs. Mivel hogy tudja, hogy papírtigris. Ja? Semmi hősies dolog nincs. De borzasztó fontos. Gondoljatok csak bele, tehát a saját életekben hány ilyen helyzet adódott, amikor lehetetlenné vált a helyzet azért, mert nem tudtuk megoldani a felelősség problémáját. Na, kié a felelősség? Ja? Egyszerűen nem tudjuk. Munkahelyen, ja, akár munkahelyen, családban, akárhol, iskolában, bárhol. Ki a felelős? És mindig ezt firtatják, ki a felelős? Ki csinálta? Ki az oka? Ja? És persze senki nem akarja vállalni. Vagy aki az oka, az lapít. Vagy nem is tudja. Nem is tudja. Ez a másik dolog. Nem is tudunk róla, hogy mit okoztunk. Nem is tudjuk. Ja? Viszont azáltal, hogy valaki fölvállja a felelősséget, mert tudja, hogy a felelősség csak egy papírtigris, fölvállja a felelősséget, azáltal elindul a kommunikáció. És megoldhatóvá válik a helyzet. Tehát még akkor is, ha valaki más, nyilvánvalóan más követett el egy hibát, és azt ránk terhelte valaki, akkor is. Akkor is. Mert nem az a probléma. A probléma nem az, hogy ki követte el. Nem az a probléma. A probléma az, hogy nincs kommunikáció, nem tudjuk megoldani. Ja? Tehát mi magunk is legörcsölünk a felelősségnél, sértve érezzük magunkat, ugye? Ja? Lefagyunk, mint a számítógép, igaz? Amikor a számítógép lefagyott, akkor nincs mit csinálni. Hát ez van velünk. A tudatunk lefagy, mint a számítógép. Pontosan a felelősség miatt. Akkor mit kell csinálni? Mit csinálunk a számítógéppel, amikor lefagyott? Hát újraindítjuk. Nem vacakolunk, na miért fagyott le, ki az oka? Soha nem fogjuk megtudni. Soha nem fogjuk megtudni, hogy miért fagyott le, és kinek a varázslata következtében fagyott le. Soha nem fogjuk megtudni. Egyszerűen újraindítjuk. A lefagyás egy papírtigris. Ja? Igaz? És akkor megvan a módja. Át lehet lépni egyszerűen. Átlépjük. Újraindítjuk. És akkor megindul a kommunikáció újra. Ez a magatartás nagyon erőteljesen fontossá válik. Én magam már ezernyi alkalommal gyakoroltam, mondja itt ennek a Csögyen Prungpa, aki tőle ez a tanítás származik. Egy csomó vétséget magamra vállaltam személyesen. Emberek rettentő dolgokat tudnak véghez vinni a tanító javaslatainak az ő általuk történt értelmezésére alapozva. De nem számít, én teljes szívemből magamra tudom mindezt venni, mint saját hibámat. E módon lehetőség nyílik rá, hogy az ilyen emberrel dolgozni tudjak, és ő kezd rendbe jönni, és a cselekedeteit helyesen végezni, és minden jó lesz. Ja? Tehát időnk az kezd elfogyni. Tehát röviden, ezzel a magatartással lekötjük a mérget, ami az adott helyzetben van. Ez fontos. Lekötjük a mérget. Ez egy teljesen új megközelítés. Nem azt kell firtatni, ki az oka. Ki a hibás. Van egy helyzet, ahol baj van, amiben méreg van. Azt a mérget ezzel az egyszerű mozdulattal le lehet kötni, meg lehet szabadítani a adott helyzetet a méregtől. Ez megvan, a dolog megoldhatóvá, megmunkálhatóvá válik. Ja? Tehát egy teljesen új gondolkodás. Csak ugye félre kell tennünk az énhez ragaszkodásunkat megint, igaz? Mert az énhez ragaszkodásunk nem engedi, hogy lássuk a felelősség kérdésben a papírtigrist. Az énhez ragaszkodás. Olyan fontosnak tartjuk magunkat. Fontosnak és mindenek fölött állónak és kikezdhetetlennek, sérthetetlennek tartjuk magunkat. Én nem, engem nem, nem, nem. Én ennek fölött állok. Ja? Ugye, ahogy a madács mondja, ugye, az úr hangja, igen? Csak hódolat illet meg, s nem bírálat, igaz? Na hát ezek vagyunk mi. Ja? Minden helyzetben. Tehát ez maga az énhez ragaszkodás. Ja? Tehát lássuk, hogy az énhez ragaszkodásunk egy papírtigris. Papírtigris. És igenis, képesek vagyunk a felelősséget, ami szintén papírtigris, magukra vállalni. Megindulnak az energiák, megindul a kommunikáció adott helyben. Most az énhez ragaszkodást hogyan tudjuk tényleg papírtigrisnek látni? Ugye ez a nagy kérdés, mert beszélhetünk róla, könnyű beszélni, de amikor itt az adott helyzet, akkor ugyanúgy önérzetesek leszünk, ugyanúgy fölháborodottan tiltakozunk, nem én vagyok az oka, hanem te vagy, meg nem tudom én, XY, akárki. Ja? Ez magától jön bennünk, igaz? Hát ehhez kell a meditáció. Ehhez kell a meditáció. A meditáció, amiben tényleg tapasztalatot szerzünk a tudatunkról, a tudatunk természetéről. Erre lehet közösséget építeni. Szangát. Mi az, hogy szanga? Azt mondja, a szanga. A szanga a családunk. A férjünk, a feleségünk, a gyerekünk. Az apánk, az anyánk. A gyakorlónak minden szanga. A gyakorlónak a szanga nem valami klub, valahol amott máshol, akik laknak egy bizonyos kolostorba, nem az a szanga. Gyakorolnak az a szanga, ahol ő van, az ő környezete. Az apja, az anyja, a gyereke, a felesége, a férje, és a többiek. Nem kell, hogy azok buddhisták legyenek. Nem, szó sincs róla. Az se kell, hogy mi magunk buddhisták legyünk. Az csak egy szó. Az csak egy szó. Az csak egy papírtigris, szintén. Buddhizmus az egy papírtigris. Ja? Csak egy szó. De ha a belső ösvényt járjuk, ja, akkor az mindig velünk van. Ja? A belső ösvényt a családban gyakoroljuk. Ja? A családra úgy tekintünk, mint a szangára. Ja? Hát elsősorban, ugye mivel a családdal vagyunk legtöbbet, igaz? Mondjuk így, mondhatjuk így. Hát olyan értelemben lehet, hogy több órát töltünk a munkahelyünkön mondjuk, mint a családunkkal manapság, de akkor is a család az ugye sok-sok év óta van, és az sok-sok évig van, igaz? Tehát a családdal van a legfontosabb kapcsolatunk, igaz? Saját családunkkal. Ja. Tehát az a mi szangánk, az a mi szangánk, és ez független attól, hogy ki milyen valláshoz tartozik. A vallások azok papírtigrisek, ja? Nevek, azok nevek. A belső ösvény gyakorlása fontos. Tehát a szangát akarunk építeni, ez az alap. Ez az alap. Egyet okolj mindenért. Itt kezdődik a szellemi gyakorlás útja, és itt kezdődik a közösség megvalósulása is. Ja? Tehát, hogyha a közösséget arra alapítjuk, hogy ki az oka, ki a hibás, soha nem lesz belőle közösség. Olyan akadályokat viszünk vele, abból soha nem lesz közösség. Abból csak probléma lesz. A szanga olyan egyénekből áll, akik, ha még nem is képesek, de hajlandóak vállalni a felelősséget. Ja? Hajlandóak. Tehát már a hajlandóság bennük van. Dolgoznak azon, hogy képessé váljanak a felelősségvállalásra. Ja? Miért? Azért, mert az énhez ragaszkodással dolgoznak. Tehát az önérzet, az igazságérzet, ezek mind gyönyörű szavak, és gyönyörű, nagyon fontosnak tűnnek. Ezek mind materialista dolgok. Ez materializmus. Önérzet, igazságérzet, a jogaim. Ja? Ja? Ez mind materializmus. Szellemi úton ezek papírtigrisek, nevetséges dolgok. A szellemi út az realisztikus. Azt mondja, hogy találd meg önmagadat, és valósítsd meg a kommunikációt másokkal, szeretetre alapozva. Ez a szellemi ösvény. Nem az, hogy önérzet, meg hogy igazságérzet. Ha mindig azt keresik, hogy ki volt a hibás, és hogy kinek van igaza, soha nem jutunk el sehova. Soha nem jutunk sehova. Nem jutunk A-ról B-re. Ha nem egyetlen egy dolog történik, az, hogy még egy pár köbméter betont benyomunk az ego várába. Ja? Ez történik. Ez viszont nagy erővel történik. Ja? De mi ezt persze az igazsági érzet és a jogaink nevében csináljuk. Igaz? És ezt nem is veszük észre. De a belső ösvény gyakorlatilag ezt észreveszi, mert ő másképp gondolkozik. Másképp gondolkozik. Nekik nem az a fontos. Más szempontjai vannak. Az ő szempontja az, hogy valódi emberré válni. Valódi kommunikációt folytatni. Megoldani a problémákat. Ja? Megoldani a problémákat. Tehát teljesen más nézőpont. Teljesen más nézőpont. Teljesen más értékek. Ja? Például, hogyha a szangában két ember vitatkozik, és családban, ugye? A vita miről szól mindig, hogy kinek van igaza? Ja? Kinek van igaza? Erről szól a vita mindig. Ki az okosabb, kinek van igaza. A szangában vita folyik, akkor mindig annak van igaza, aki hamarabb befogja a száját. Elég meghökkentő, sokkoló szempont, nem? De ez így van. Ez így van. Holnap már senki nem emlékszik arról, hogy miről vitatkoztunk. Senki. Ja? Senki nem emlékszik rá. Csak van egy kellemetlen érzés. Nem volt jó. Nem volt jó. Összevesztünk. Nem tudni mind, de összevesztünk. Már elfelejtettük, hogy mi. De összevesztünk. És ez egész nem volt jó. Igaz? Tehát a szangával két ember vitatkozik, aki előbb észbe kap és befogja a száját, annak van igaza. Összefüggenek, ezek mind összefüggenek. Ennek mind az alapmottója az, hogy egyet okolj mindenért. Ja? Egyet okolj. És az az egy ne legyen rajtunk kívül, ez nem egy rajtunk kívüli valami. Semmi más szempont nem érdekes. Mi az összes többi papírtigris. Az összes többi papírtigris. Önérzet, meg nem tudom én, igazságérzet, meg papírtigrisek. Önérzetből és igazságérzetből hány háborút indítottak a világon? És az jó? Ja, az jó. Kis háborút, nagy háborút. Jó, ez így? Vagy most ezután meg fogtok verni? Tessék! Hangosan beszél, légy szíves, mert süket vagyok.
Szóval kinevesztettem a Rudrának mind a hét sárkányfejét, így magamban, tehát én mondhatóért szenvedek, mert hogy állandóan bűntudatom van, mindent elmondom, vagy hogy minden. Hát, hogy a saját kérdeseimet látom, és hogy emiatt látom magam folyamatosan. És ezért jöttem ide is, hogy ettől hogy tudok szabadulni. Mert magamban, hogy nem akarom vállalni a felelősséget, hogy nem akarok változtatni ezeken a rossz tulajdonságaimon, hanem az, hogy nem tudok. Nem találom az utat hozzá, pedig 8 éve próbálom.
Hát neked is csak a meditációt tudom javasolni. A meditáció tudjuk arról szól, hogy megismerjük magunkat. Tehát benned van egy csodálatos, pozitív erő. A meditáció ehhez vezet el. Érted? Hát erre szükség van ahhoz, hogy például tényleg megértsd azt, amit amiről most beszéltünk. Ja? Tehát egy pozitív kapcsolat önmagaddal az alap. Érted? És ez csak a meditációban alakul ki, másképp ez nem alakul ki. Érted? Azt mondjuk, hogy a meditációban nem célirányosan használjuk a tudatot, hanem föltárjuk a tudatot. A tudat föltárása azzá jár, hogy megismerjük a belső értékünket. Ja? És amikor megismered a belső értékedet, hogy milyen csodálatos, milyen fantasztikus vagy, ja? Érted? Akkor ezekkel a dolgokkal tudsz bánni. Különben nem. Érted? Tehát ilyen egyszerű patent megoldás nincs. Nincsenek patent megoldások. De van biztos megoldás. A biztos megoldás, megismered önmagad, megismered a benned rejlő Buddhát. Buddha lakik benned. Ja? Buddha lakik benned. Arcodra van írva, bár egy kicsit most szomorú vagy. Szomorú Buddha. Ja? Olyan is van. Ja? Föltárni magunkat, hogy ne ragadjunk meg pontosan ezekben, amiket mondasz, hogy magamról tudom ezt, meg tudom azt, meg ezek nem olyan fontos dolgok, ezek apró dolgok. De jelen pillanatban ezek vannak a főhelyen. Ez olyan, mint a esti újság. Esti újság. Ja? Aznap este mindenki arról beszél, ami a fő oldalon volt. Másnap senki nem emlékszik rá. Ja? Aznap az élete függ mindenkinek attól. Ugye? Mindenki el akarja olvasni. Ja? El akarnak adni, mit tudom én, 1 millió újságot. Ja? Hát élet és halál kérdése, ugye, hogy mi van a címlapon. Másnap senki nem emlékszik rá, mert már van egy új. Ugyanezt csináljuk magunkban. Tehát nincs jelentősége. Hát nem a fő dolgokkal foglalkozunk, hanem apró dolgokat fölnagyítunk. Érted? És a meditáció teszi ezt helyre. A meditációban megismered a valódi értékeidet. Ki vagy? Megismered, hogy Buddha vagy. Csodálatos, tökéletes lény vagy. Érted? Ezt valóban megtapasztalod. Ez nem olyan, hogy kitalálod magadról, hogy elhiszed valakinek, mert az nem ér megint semmit. Most ugye találkoznál, nem tudom, a fehér lovon jön egy herceg hozzád, és akkor azt mondanál, hogy drágám, aranyos, gyönyörű, szépségem, stb. És akkor azt elhinnéd neki, és akkor ideig, óráig lehet, hogy jól éreznéd magad, aztán elmúlna, mert más mondta. Ja? Tehát az ember dicsérik, jól érzi magát. Udvarolnak neki, jól érzi magát. De aztán ez elmúlik. Mert más mondta. De amikor mi magunk megtapasztaljuk, annak van értéke. És ez a meditációban lehetséges. Másképp nem. Érted, miről beszélek? Érted? Nem tudod. Ezért vagyunk itt. Mindenkinek ez a baj, ami neked. Mindenkinek ez a baj. Mindenkinek. Össze vagyunk zavarodva a saját magunkról alkotott képben. Össze vagyunk zavarodva. Nem tudjuk, nem vagyunk képesek kiszortírozni, hogy ebből mi a fontos, mi a nem fontos. Mert nincs tapasztalatunk hozzá. A meditációban megszerzed a tapasztalatot. Azt mondja, ez egy fajsúlyos dolog bennem. Ez nem annyira fontos dolog bennem. Érted? Ezt megtapasztalod. Nem csak mondják neked, hanem ezt megtapasztalod. Ha ezt csak mondják, az semmi. Semmi. Darabig elhiszem, utána már nem hiszem. Utána más hiszek. Ja, amikor szerelmesek vagyunk, akkor ugye boldogok vagyunk, elmúlik a szeretet, akkor még rosszabbul vagyunk, mint a szerelem előtt, mert akkor már van egy csalódás, akkor rossz, akkor már nem tudom, mi volt, miért ment tönkre a dolog, még rossz, sokkal rosszabb. Ugye, amikor elmúlik a szerelem. Ja? Mert nem valódi tapasztalás, hanem csak valami jön, aztán elmúlik. A meditációval, módszeres munkával föltárjuk magunkat, és bizonyosságot szerzünk arról, hogy tökéletesek vagyunk. Tökéletesek vagyunk is. Ja? Ebből bizonyosságot lehet szerezni, mert azok vagyunk. Te is az vagy, te is az vagy, te is mindenki az, már az. Csak még össze vagyunk huszálódva. Csak majd magunkra alkotott képünkben össze vagyunk huszálódva. Apró dolgokat felerősítjük. Fontos dolgokról nem is tudunk. Ja? Például, hogyha végzed azt a szeretett meditációt, amit ma, itt most délután csináltunk, és megtapasztalod, hogy tényleg képes vagy szeretni, elsöprő. Ja? Hát, ha tényleg képes vagy a fölkelteni a szeretetet, vagy az együttérzést, az olyan erővel helyre tesz, ja? Ez nekem saját tapasztalatom. Tökéletesen helyre tesz. Egy pillanat alatt helyre tesz. Akár csak egy pillanatra megtapasztalod. Egy pillanat alatt helyre tesz. És tudod, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. Ja? Aztán az ember persze elfelejti, de ha rendszeresen meditálsz, akkor ez stabilizálódik. Stabilizálódik. Ez az út. Más útról én nem tudok. De ezek nem pszichológiai kérdések, amit pszichológiával meg lehet oldani. Nem pszichológia. Ez egyszerűen ez vagyunk. Természetünk. Ja. Rendben van? Nincs? Meditációval foglalkozol, vagy foglalkoztál már? Uh-huh. Milyen meditáció? Hol tanultad? Tessék? Ez mit jelent, hogy állandóan meditálsz?
Nagyon sokszor vannak van ez a irányított meditációkat nekünk
el. Igen.
Amivel pont ezt a kiüríteni és figyelni a gondolataimat és elengedni a gondolataimat. Amivel kezdtük valahogy gyakorlatilag ezt a technikát. És a szeretett meditációnál most egyszerűen az volt, hogy meg is tudtam olyan emléket fölhozni magamban, amit ne árnyékolt volna be valami. Uh-huh. hogy egyszerűen nem szerettem volna volt. Nem találok egyszerűen kiutat, hogy hogyan tudnám én szeretni azt, hogy vannak jó dolgok is benne. És rengeteg gyógymódot próbáltam már. Lelki gyógymódot is egyszerűen nem találok kiutat, mert mindig visszaesek.
Tehát van egy rendes napi meditáció programod, amit végzel minden
igen,
nap?
Igen, kerítek magamnak időt, hogy egyedül legyek, és hogy önmagammal legyek. Én most kézmunkázom 2 éve folyamatosan, és nekem az is egy meditáció.
Micsoda?
Kézmunkázom, hogy gondolom. Egyfolytában, és az is egy meditáció, hogy lendök és forgolok, és akkor így üres a gondolat, üres a fejem, és valakire nem gondolok semmire. De minden nap kerítek rá időt, hogy egyedül legyek, igen. Ami most mondjuk nem olyan nagyon egyszerű, mert van egy 2 éves kisfiam. De törekszem rá.
A kisfiad van, azt mondtad? Hány éves?
Most lesz 2 májusban.
És vele laksz kettesbe, hogy?
Nem, van férjed.
Férjed van.
Hárman. Én ezt rá nagyon sokik.
És hogyha a kisfiadra gondolsz, akkor a szeretet?
Nagyon szeretem őt, csak feltétlenül fáradt vagyok, és nem tudom annyira jövedni, mint amennyire kéne. Lelkileg fent vagyok, és akkor nem tudok úgy feloldulni benne.
De ha rá gondolsz, akkor úgy gondolsz rá, hogy őt szereted, és úgy gondolsz rá, hogy képes lenne sok mindenre ő érte, igaz?
Igen.
Hát ez maga a szeretet. A szeretet nem egy érzés. Nem kell, hogy egy érzés legyen. Ez maga a szeretet. Sokat jelent neked, igaz? És gondolom, hogy érzed ő benne, és hogy ő neki is te sokat jelentesz. Hát próbálj ezen elindulni, mint meditáció. Ezen. Ez egy óriási érték. Azt mondod, hogy nem látsz semmi pozitívat. Hát ez egy óriási pozitív dolog benned és a te kapcsolatodban. Ja. Ez egy óriási érték. Hát ennél a jobb értéket ne is kívánj. Csak vedd észre. Mert ráépítheted a, hogy hívják ott, a égigérő hegyet. Az égigérő hegyet ráépítheted erre az egy dologra. Ja? Valamelyik filozófus mondta, hogy adjatok nekem egy szilárd pontot a világban, és kimozdítom a világot a sarkából, ha jól emlékszem. Görög valaki mondta. Hát ez az a pont. Erre egy világot lehet építeni. Ez borzasztó egyszerű. Szereted a fiadat, ő szeret téged. Ez olyan érték, ez egy abszolút érték. Ja? Próbáld meg a szeretett meditációt úgy végezni, hogy a kisfiadra gondolsz. Jó? De leülve, tehát nem úgy, hogy... és ne is horgolják közben. Mert az más. Az lehet, hogy kikapcsol és pihentet, de az más, mint a meditáció. Jó? Az más. Tehát már valami mással foglalkozol, és közben ugye a tudatod, nem tudom én, valamilyen állapotba kerül, az más dolog. Az egész más dolog. Jó? Tehát próbálj meg, így ahogy most itt csináltuk, szeretett meditációt, nagyon egyszerű. Leülsz, semmi mással nem foglalkozol az alatt. Jó? És egyszerűen kisfiad iránti szereteteden meditálj, és azt, hogy mondjam, azt tedd elevenebbé, tehát elevenné, tedd elevenné azt a szeretetet. És akkor az egy óriási erővé válik, ami biztos, hogy meg fogja oldani az egész életedet. Biztos. Biztos. Ja? Most nem kell magadat ilyen értelemben megismerni, nem megismerni, hanem föl kell tárni, föl kell hoznod a önmagunk megismerése, abban az értelemben, hogy mi beszélünk erről, önmagunk megismerése, föltárni a valódi értékeket önmagunkban. A valódi értékeket, szeretet, ott van, ott van. Ja? Az egész világot rá lehet építeni. Ja. Próbáld meg ezt. Rágondolsz, és ott a szeretet. Lehet, hogy az elején nem olyan intenzív társul, de ha csinálod, akkor ez elevenné fog válni. A meditáció az, hogy sokszor csináljuk. Sokszor csináljuk. Kitapossuk az ösvényt, ja? És ezzel stabilizáljuk, ja? És az életünknek egy jelentős részévé válik, mert foglalkozunk vele. És hogyha az önismeret gyakorlataid nem célba vezető, akkor hagyd őket, akkor ne foglalkozz. Az csak aláásod vele a lelki életedet. Ja? Egy pozitív, nagyon pozitív dolog van az életedben, kisfiaddal való kapcsolatod. Aztán nem tudom, azt te tudod, hogy a család többi tagjaival milyen a kapcsolatod, lehet, hogy ott is nagyon sok értékes dolog van. Szereted a férjedet, szereted szüleidet, stb. És ezt itt lehet tágítani, szélesíteni. A szeretet. Arra mindent lehet alapozni. Megtalálod be igazi értékedet egy nagyon rövid idő alatt, ez biztos. Ja. Például egyszer tartottam egy előadást, és szeretetről beszéltem, hasonlóan, mint ma, és akkor az emberek így ültek, és ők néztek. Akkor velem volt a Gali, és akkor így fölemeltem, hogy tessék. Ugyanaz történt, mint most. Mindenki azonnal tudta, miről beszélek. Ja? Mindenki azonnal tudta. Ja? Meglátják ezt a szerencsétlent, és akkor jön a szeretet magától. Jön magától. Ja? Tehát erről szól a meditáció. Tehát rágondolok, és jön a szeretet magától. Ja? Jön a szeretet, ott a szeretet, tessék, itt van mindenki, ott ül az arcán a szeretet, meg a boldogság. Attól, hogy ezt szerencsétlen frizurát itt fölmutattam. Hát ilyen egyszerű, ez borzasztó egyszerű. És ha egyszer megvan a szeretet, arra rá lehet építeni az egész életünket. Csak az újra vissza kell térni. Tehát ez egy munka. Munka magától. Most megint fölmutatnám, akkor már nem lenne ugyanaz a hatás, igaz? Nem lenne ugyanaz a hatás.
Vagy még nagyobb lenne.
Vagy még nagyobb lenne. Tehát ha nem foglalkozunk vele, akkor az egy elkopik, kiüresedik. Tehát a munka nagyon fontos. Csinálni, melegen tartani, ugye? Melegen tartani. Ez a meditáció gyakorlás. Minden nap. Nem várunk addig, amíg összedől a világ, és na majd akkor egy kicsit. Akkor bajba vagyunk. Ja? Jó? De tényleg ilyen egyszerű, borzasztó egyszerű. Erről szól, itt van ez, most neked a kisfiad nyilván többet jelent, mint ez a kutya. Rá gondolsz, vagy magad elé teszed a fényképét, ja? Amikor meditálsz, nyugodtan tedd oda a fényképét. És akkor nézd rá, és érezd, amit amúgy is érzel. Nem kell semmi extra legyen. Érezd, amit amúgy is érzel. Nem csak érzés, a szeretet az az, hogy ugye javát akarom. Dolgozom érte, ja? Áldozatokat vagyok képes vállalni valakiért. Ez a szeretet, ja? Szenvedést is képes vagyok vállalni valakiért, ja? Ez a szeretet, ott van. Csak olyanok vagyunk, mint a kishal az óceánban. Ugye úszik a kishal az óceánban, nyüzsög, és láthatóan keres valamit, és akkor a öreg hal kérdezi, na mondd, mit nyüzsögsz itt kishal, mit keresel? Azt mondja, hát én az óceánt keresem. Azt mondja az öreg, hogy na de hát az óceán itt van körülötted, minden, ez mind az óceán. A kishal azt mondja, hát te nem értesz semmit. Ez csak víz. Én a nagy óceánt keresem. Ja? Ilyenek vagyunk. Szeretet itt van, borzasztó könnyű. Szőrmókot fölmutatok, mindenki boldog, és mindenkivel. Ott a szeretet. Ilyen egyszerű, borzasztó egyszerű. Jó? Nos, akkor másoknak, valakinek van még ennél könnyebb kérdése. Ez fontos, tehát meg kell beszélnünk dolgokat. Őszintén, nyíltan, közösség vagyunk, itt van közösség. A Dharma közösség az olyan, mint a páciensek az intenzív osztályon. Nincs rejtegetni való, mindenki tudja, miért vagy ott. Intenzív osztályon nem akarjuk eljátszani, hogy hát én csak azért jöttem, mert amúgy is erre jártam. Nekem semmi bajom, amúgy is erre jártam, és hát gondoltam, hogy meglátogatlak benneteket, ugye? Hát a hordágyon hoztak be bennünket, nincs mit dumálni, ugye? Hát a Dharma közösség az ilyen. Nincs rejtegetni való. Nyugodtan lehet beszélni, nyíltan. Ja? Jó, hát akkor köszönöm nektek ezt a mai csodálatos napot. És akkor még nem tudom, hogy hol a... István nincs itt? István. Valamit még úgy szoktuk, hogy 5 órakor körül meg szoktunk itt nézni mindig egy nagyon érdekes filmet, ami Dharmával kapcsolatos, hogy akit érdekel, azt szívesen látjuk, ez ingyen bérmentve van, hatalmas vásznon nézzük, jó minőség, minden. És ugyanakkor úri társaságban, tehát nem olyan, mint a mozi, hogy idegenek ülnek, hanem valódi jó társaságban, ellazulva, hanyat fekve általában, Tehát nagyon jó, soha... Ez is olyan, hogy még a világ ilyet nem látott. Na, tényleg. Tehát ha csináljuk, akkor jól csináljuk. Tehát még ilyet a világ nem látott, tehát nyugodtan, aki érdekel, mindig nagyon jó filmek vannak, nem tudom, hogy ma este mi lesz, de mindig nagyon jó, különlegesen jó filmek vannak. Szeretettel látunk mindenkit, aki csak gondolja. Utána meg is szoktuk beszélni, tehát a darmikus tartalmakat ugye előhozzuk a beszélgetés, kötetlen beszélgetéssel. Egy-két órát szoktunk beszélni, szoktunk vacsorázni is szoktunk a film után, utána beszélgetés van, úgyhogy egy jó kis szombatesti program. Ha valakinek még nincs programja, akkor próbálja ki. Jó, akkor szedjük össze magunkat kicsit. Gondoljunk vissza a mai napra. És a mai nap energiáját, szeretet energiáját, jó érzéseit, érdemeit osszuk meg az összes lényel, az egész világgal, és kívánjuk azt, hogy ezáltal érjen véget az összes szenvedés, háborúk, betegségek, testi-lelki szenvedések, és minden lény érje el a tökéletes boldogságot, szabadságot, megvilágosult állapotot. Hmm.